Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezen a mai estén elérkeztünk a Clairvaux-i Bernát gyönyörű imádságának az egyik nagyon szép, de talán nagyon nehéz témájához. Mit is jelent, hogy kézen fogva vezet minket az Isten földi vándorlásunkban. És most egy rövid igét fogok felolvasni egy jól ismert történetből, Saul megtérésének a történetéből, a damaszkuszi úton zajlott eseményekből, és így hallgassuk meg ezt az igét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben találjuk feljegyezve a 9. fejezet 8. és 9. versében a következőképpen szól hozzánk Isten üzenete. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Ez Isten írott igéje. Amen. Kedves testvérek! Az életünknek a különböző szakaszaiban nyilvánvalóan máshogy és másként viszonyulunk ahhoz, hogyha valaki megfogja a kezünket, és hogyha vezetni akar bennünket. A gyermekeink különösen kicsi korban a teljes ősbizalommal kapaszkodnak a szülők kezébe, és átélhetjük annak az örömét, amely a ráhagyatkozásnak az öröme, amikor egy gyermek teljes egészében ráhagyatkozik a szülő kezére, szeretetére, jelenlétére, irgalmára, hatalmára, mert hát a gyermekek, ezt képest mi hatalmasak és erősek vagyunk, és hát mindenkinek a saját édesanyja a legszebb, és a saját apukája a legerősebb, és a legbiztonságosabb apa a földkerekségen, és ez így is van jól. A gyermekek szeretik, ha kézen fogva vezetik őket. Mi is szeretjük, mert úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek fogni kell a kezét, mert annyi veszedelem leselkedik rájuk, hogy jobb, hogyha mi fogjuk a kezüket, főleg idegen területen, forgalmas úton, hogy nehogy elvesztenek, nehogy elkallódjanak, és nehogy baj érje őket. Egymás kezébe kapaszkodva megyünk ilyenkor. Aztán az életünkben elérkezik egy olyan szakasz, egy nagyon hosszú szakasz a gyermekséget követően, testvéreim, amikor már nem nagyon szeretjük, ha fogják a kezünket. Amikor serdülőként önmagunkra találunk, akkor jobban szeretjük, ha senki nem fogja a kezünket, főleg a szüleink ne fogják a kezünket. Minden szülő, aki gyereket nevel, a kamaszkornak ezt a fajta küzdelmét és nyomorúságát átéli. És aztán felnőttként az erőnk teljében is úgy vagyunk vele, hogy nem nagyon szeretjük, hogyha vezetnek bennünket, mert jobban szeretünk talán a magunk módszere szerint élni, gondolkodni és cselekedni. És a felnőtt korban csak megválogatjuk, hogy kinek fogjuk meg a kezét. Ki az, akit megszeretek és megfogom a kezét, aki a párom lesz, ki az a barát, akivel kezet fogok, akivel együtt menetelek az úton, de azért szeretem megválogatni, hogy kinek a kezét fogja meg a kezem. Aztán az életünkben az utolsó, a kezekhez való viszonyulásban, testvéreim, az, amikor időseké válunk, és nyilvánvalóan újra rászorulunk, mint a kicsi gyermek, a gondoskodó kezekre. Nagy ajándék az, hogyha valakinek az életében, amikor idős és elgyengül, akkor vannak kezek, amelyre számíthat, vannak kezek, amelyek segítik, amelyek elvégzik helyette is azt, amit el kell végezni. a gondoskodás szeretetét. Nagyjából és egészében, testvéreim, tehát a kezekhez való viszonyulásunk az életünkben ezt így határozza meg, és így jellemzi, és nyilvánvalóan, hogy éppen ezért az is kérdés, hogy tehát hogyan is állunk keresztény emberként is azzal, hogy az Isten vezet bennünket. És mi az, ahogyan érthetjük Clairvaux Bernard gyönyörű kérését, az Isten felé kimondott kérését, Jézus, egészen pontosan Jézus felé kimondott kérését, hogy vezess bennünket kézen fogva a mi földi vándorlásunkban. Mit is jelent az Istennek tehát, és Krisztusnak ez a vezetése? Nagyon gyakran, testvéreim, ezt valamiféle mechanikusan szoktuk érteni, és talán mondhatom azt, hogy félreérteni vallásosan is. Tehát, hogy úgy képzeljük el, hogy a Szentírás az olyasmi, talán mint egy utasítás halmaz, mai szóval élve mi meg vagyunk a vallásos robotok, és ezekbe a vallásos robotokba a Jóisten az ő igényén keresztül betáplálja a programot, és a robotok végre kell, hogy hajtsák valamilyen automatikus módon a feladatokat, és így születnek meg a döntések. Vajon mi csak vallásos robotok lennénk, akiktől az Isten azt várja, hogy ilyen automatikus módon hajtsunk végre feladatokat, döntsünk valamilyen módon, vagy a parancsoknak megfelelően csak ebbe az irányba mehetnénk, valami vallási robotszerű lényeket akar az Isten ebben a földi életben? Hol van és hol marad akkor az ember szabad akarata? Hol van az, hogy mi is felelősek vagyunk? Hol van az, hogy akkor dönteni kell és dönteni lehet? Aztán milyen sokszor menekülünk is, testvérem, abba a helyzetbe, hogy de jó lenne, ha vezetnének minket. Amikor kiskorúakká válunk, és azt gondoljuk, hogy jobb lenne, ha az Isten döntene helyettem, mert akkor még a felelősség is az Istené. El lehet menekülni a felelősség elől. Ádám óta ez a kísértés mindannyiunkban, de lehet, hogy talán a Bibliának ennyi igazsága van, hogy talán még a férfiakban még inkább benne van ez a fajta mentalitás. Mert ugye Ádám mit mondott, amikor kiderült a balhé? Azt mondta az Istennek, hogy az asszony, akit mellém adtál, az adott nekem. Nem volt benne annyi, hadd fogalmazzak így, úriemberség, hogy azt mondja, hogy Uram, együtt csináltuk Évával. És vállaljuk érte a felelősséget. Hogy ez a mi sarunk. Ádám kiválóan megtanított bennünket, testvérem, hárítani. Hogy a másik tehet róla. Az asszony, akit adtál mellém. Nem egyszerűen az asszony, aki ott van mellettem, hanem akit te teremtettél mellém, a másik, akit te adtál, tehát kifelel az ügyért végső soron, az Isten. És ez a nagyon ravasz kísértés, testvéreim, azt tapasztalom magamon is, meg vallásos környezetben is, bizony, hogy ez nagyon ravasz módon épül be a mi vallásos életünkbe, és erre nagyon jó odafigyelnünk, hogy ezt el kell kerülnünk, mert a mi életünkben való döntésekért nem az Isten a felelős. És mi nem tehetjük az Istent felelőssé, mint ahogy, és nem is menekülhetünk el a döntésektől, és nem is háríthatunk. De ez a hárítás szelleme, ez bennünk van. Öten vagyunk mi testvérek, így nőttünk föl, és édesanyám még mesélték, én még meg sem születtem, hogy a középső bátyámnál zajlott le egy ilyen nagyon vidám történet, és hát ezt őrzi a családi legendáriumunk. Egy olyan konyhában, falusi helyen, Győr mellett nőttünk fel, és a konyha az egy hosszú verandás részen volt, és a verandára édesanyám mindig szép virágokat is készített, mert öt gyerek mellett még erre is volt valahonnan ideje, honnan se, nem tudom, de és a virágok közé, hát mint afféle falu helyen kovászos uborkát és üvegeket rakott, amikor jó idő volt, és akkor egy cserép, egy kovászos uborka, egy cserép, egy kovászos uborka. És édesanyám mondja, hogy egyszer főzött a konyhába, és hallotta a verandán a nagy csörömpölést. És kiment, és ott állt én akkor 3-4 éves forma palibátyám, és ott volt egy kovászos uborka, meg egy virágcserép a földön. És a palibátyám azt mondta, hogy a virágcserép lejökte az ubojkás üveget. Nagyon jól tudunk hárítani, mert a virágcserép az lelökte az uborkás üveget. Ez a hárítás mechanizmusa, ez ilyen mélyen épült belénk, ezt nem kell tanítani. A gyerekeinknek ezt pontosan tudják. És miután ez a természetünkben van, testvérem, újra csak hadd húzzam alá, hogy ez a hárítás reflexe, ez a hárítás ádámi, zsigeri kényszere, ez a mi vallásos életünket sem kerüli el, pontosan akkor, amikor a vezetésről van szó, és a döntésekről van szó, mert igyekszünk hárítani, ha kell, akkor az Istenre. Majd próbálok erre pozitív választ is adni. Tehát, hogy is érthetjük azt a nagyon világos kérést, amit Clairvaux-i Bernát, aki nagyon-nagyon sokat tudott az ember természetéről, hogy vezess minket kézen fogva a mi földi vándorlásunkban. Van még egy félreértés, testvérem, ami azt gondolom, hogy szintén ide kell hozni és beszélni kell róla. Ezt én misztikus félreértésnek gondolom, vagy lehet, hogy a hívő életnek az elején éljük ezt meg, hogy azt gondoljuk, hogy majd az Istennek a vezetése az valamilyen ilyen rendkívüli módon történik az életemben. Hogy megnyílik az ég, meg jönnek majd valami csodák, meg különleges események fognak történni, és akkor próbáljuk az Istent próbára tenni, hogy történjen valami, hogy mi megbizonyosodjunk, hogy valamilyen módon, valamilyen ilyen misztikus módon majd valami rendkívüli esemény, ez köthető az Istennek a vezetése. És általában nem szokott megnyílni az ég, általában nem csap le a villám, általában nem jönnek különleges jelek, vagy ha jönnek, akkor talán sajátosan is értelmezhetjük őket. Nagy veszély, hogy azt gondoljuk, hogy az Istennek a vezetése az valami ilyen különleges és rendkívüli eseményekhez kötődik. Vezess bennünket kézen fogva földi vándorlásunkban. Sault itt az életének egy mélypontján vezették a felnőtt embert, mint egy gyereket, mert megvakult Krisztus közelében. Olyan radikálisan találkozott a megváltóval, hogy szüksége volt arra, hogy vezessék. Nem egyszerűen ilyen mélypontokban akar minket az Isten vezetni, testvéreim, hanem az életünk minden pillanataiban. Melyek azok az eszközök, amelyeket szabad nekünk, tehát úgy tekintenünk és úgy látnunk, hogy az Isten vezetésének az eszközei. Tudjuk, használjuk a Szentírást. És erre én most nem is akarok túl sok időt hagyni, testvérek, mert ez elég magától értetődő. Arról is szoktunk beszélni, és arról is van tapasztalatunk, hogy az Isten vezetéséhez hozzá tartozik a vele való imádságos párbeszédnek a megléte, mert enélkül hogy lehetne vezetés, hát hiszen, hogyha valakivel nem beszélgetek, akkor nincs kommunikáció. A vezetés szempontjából én csak egyetlen egy veszélyre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy vajon az Istennel való beszélgetéseink, amelynek a formája és a különböző lehetőségei az ezerféle, csak hogy eljutunk-e az Istennel való belső párbeszédben, dialógusban odáig, hogy nem mindig nekünk kell megmondani az Istennek, hogy mi van velünk, mert az Isten azt pontosan tudja. Mózes is azt gondolta, hogy neki kell megmondani az Istennek, hogy mi van Egyiptomba, Aztán azt mondta neki az Úristen, hogy Mózes fiam, én látván láttam, halván hallom, hogy mi van. Tehát, hogy az imádságnak nem az a szerepe, hogy mi megmondjuk az Istennek, hogy mi van velem. Pedig milyen gyakran esünk ebbe a csapdába. Hanem az imádságnak ebben a vonatkozásban a párbeszéden túl van egy nagyon fontos szerepe, testvérem, a hallgatás. Hogy vajon az imádságainkban mi nem csak túlságosan az Istennek mondjuk a magunkét, de olyanok vagyunk, mint az a beszélgető partner, aki nem hagyja szóhoz jutni a másikat. Bizonyára mindannyian ismerünk ilyen embert, akivel nem mindig könnyű beszélgetni, mert oda se figyel. Nem lehet úgy beszélgetni, hogy én csak folyton mondom, és oda se figyelek a másiknak. Hétköznapi értelemben sem jön létre a kommunikáció. Miért gondolnánk azt, testvéreim, hogy az Istennel való kommunikációban, az Istennel való beszélgetésben, ha nem szánunk időt arra, hogy csak úgy hallgassak, akkor az Isten megszólal. Az Isten nem udvariatlan, ő nem fog nekünk közbevágni. Ha bőbeszédűek vagyunk, akkor bőbeszédűek vagyunk, de Jézus elég világossá teszi, hogy ne gondoljátok, hogy a pogányok a bőbeszédűség okán tartatnak meg. Az imádságban tehát néha jó lenne jobban odafigyelni az Isten csöndes mondani valójára. Aztán azt gondolom, testvérem, és a vezetésnek egy nagyon fontos része, amit éppen evangélikus hagyományainkban kevéssé szoktunk komolyan venni, hogy éppen Luther Márton volt az, aki a hétköznapi életben egy nagyon fontos segítséget adott a keresztény embernek az élet dolgaiban való eligazodásban. Luther Márton azt mondta, hogy nekünk keresztényeknek az üdvösség dolgában nincsen szabad döntésünk, mert az arról döntött rólunk az Isten. Ott egyet tehet a keresztény ember, hogy elfogadja az Istennek ezt a rólam szóló döntését. Hogy úgy döntött az Isten, hogy üdvözíteni akar. De az élet hétköznapi dolgaiban az Úristen azért adott az embernek értelmet, akaratot, cselekvőképességet, hogy a hétköznapi élet dolgaiban a keresztény ember döntsön. A kérdés az, hogy hogyan? És Luther Márton egy nagyon egyszerű, világos receptet adott, amit így lehet egyszerűen összefoglalni, testvérem, hogy a hit által meghatározott józan ész. A hit által meghatározott józan ész mellett is meg lehet hozni döntéseket, amelyeken az Istennek a vezetése van. A hit által meghatározott józan ész segítségével lehet hozni olyan döntéseket, amelyek egybeesnek az Isten országának az építésével. Az józan ész által a hit által meghatározott józan ész mentén lehet olyan döntéseket hozni, amelyek segítik az életet, az Isten ügyét előre vinni ebben a világban. Nem biztos, hogy tehát hadd idézzem újra, testvérem, hadd mondjam újra, nem biztos, hogy csodákat kell várni. Vajon az értelmünk segítségével tudunk-e az Isten akarata, az Isten igéjével összhangba lévő döntéseket hozni? Ez is az Isten vezetéséhez, az Istenre való figyelésünkhöz tartozik, tehát, hogy újra és újra hozhatunk ilyen döntéseket. És ez a felnőtt felelős döntéshez tartozik, testvérem, és ez azért nagyon fontos, mert a felnőtt felelős döntés az előfeltétele annak, és a vezetéshez ez is hozzá tartozik, mert emberek vagyunk a valódi bűnbánatnak. Ugyanis csak akkor tudok az Isten színe elé odaállni, hogy valamit elrontottam, ha tényleg fölvállalom, hogy Uram, én döntöttem így, és most már látom, hogy rosszul döntöttem. És visszamegyek addig a pontig, ahol elhibáztam, és el fogok indulni azon az úton, amelyik a te utad újra. De ha azt mondom, hogy a szomszédom tehet róla, meg a másik tehet róla, meg az asszony, akit mellém adtál, meg te tehetsz róla, mindig más tehet arról, hogy velem, hogy én miért vagyok mindig varga betűben, akkor nincs igazi bűnbánat. A valódi bűnbánatnak az előfeltétele, testvérem, hogy úgy élem az életemet, hogy képes vagyok dönteni. Isten és ember előtt, vállalva a döntéseimben meghúzódó kockázatot, feszültséget, sokszor éppen a tévedésnek az esélyét, és azt, hogy belismerhetem. A jó Isten előtt beismerhetem, ha rosszul döntöttem, a gyerekem előtt beismerhetem, ha szülőként rosszul döntöttem, a feleségem előtt beismerhetem, főnökként, a beosztottam előtt beismerhetem, ha rosszul döntöttem, a gyülekezeti tagok előtt, a barátaim előtt, mert hozzá tartozik az igazi bűnbánathoz. Enélkül mazatolás van, azt gondolom, testvéreim, nem bűnbánat. Tehát amikor a józanész és az Isten vezetéséről beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos fölfognunk, megértenünk, hogy a felelősségünket az Isten igenis nagyon világossá teszi, és ezt a felelősséget nem a megfélemlíteni akarja, hanem a hit szabadságával ajándékoz meg minket, hogy a hit szabadságában éljünk ezzel a felelősséggel és ezzel a vezetéssel. És végül, testvérem, az Isten vezetéséhez hozzá tartozik valóban annak a megtapasztalása, hogy egy bizalmi légkörben élek az Istennel. Játszmák nélkül. Erich Berne, egy amerikai pszichológus, az emberi magatartást vizsgáló pszichológus, írt erről egy nagyon kiváló könyvet, több tanulmányt is, és ebben azt írja, hogy bizony mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy játszmák szerint gondolkodjunk. Hogy az életünket, és egy nagyon jól közérthető képet használ az egyik tanulmányának az elején, Berne azt mondja, hogy az életünket mi valójában úgy játsszuk, mint a sakkpartit. Hogy mindig próbáljuk kikövetkeztetni, hogy a másiknak milyen lépései lesznek, és megpróbálunk túljárni az ellenfelünknek az eszén. És hogy olyan helyzetet kell teremtenünk az életünk minden területén, hogy a másikat azt vert helyzetbe hozzuk, és mattot tudjunk adni. És hogy a győztesként kerüljünk ki ezekből a játszmákból. Az Isten vezetéséhez azt tartozik hozzá, testvéreim, hogyha elfogadjuk, hogy az Istennel nem sakkozunk. Hogy az Isten nem szerencsejátékos. Hogy az Istennel nincs szükségünk nekünk ilyenfajta játszmákra. Krisztus óta, akiről azt mondja a Szentírás, hogy szabad bejárásunk van az Istenhez. Hogy nem kell tőle időpontot kérni. Hogy József Attilát idézve kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. Hogy az Istennel olyan bizalmi viszonyban vagyok, hogy kopogtatás nélkül bemehetek hozzá. És ez az előfeltétele megint a vezetésnek, mert hogy ez a fajta bizalmi légkör, ez a játszma nélküli szeretet, ez a játszma nélküli bizalom, az Istennel való játszma nélküli szeretet az, amelyik megadja azt, hogy meg akarok felelni. De nem azért, mert kényszerűségből, hanem mert valakit szeretek. Hát a gyerekemnek nem azért akarok megfelelni, mert mit fog majd szólni hozzá a szomszédom. Nem azért akarok jó édesapa lenni, mert a gyerekemnek erre van szüksége. Mert a szeretet légkörében szeretnék velük élni. És talán fordítva is így van. És az Istennel való játszma nélküli létezésünk, testvérem, ami rendkívül fontos, újra csak mondom, mert így tudunk az Istennek a dolgaiban élni és előre jutni. És nem azért akarok az Isten útján járni, hogy jó pontot szerezzek nála, hogy valamilyen módon elnyerjem a jóságát, hanem pont fordítva kezd el működni. Hogy megtapasztalhatom a gondviselő szeretetét. Remélem, hogy a technika lehetővé teszi, testvéreim, hogy végül most nézzünk meg egy rövid videófilmet. Ez egy... Sokfelé lehetett látni, lehet, hogy valaki találkozott is már ezzel a rövid kis bejátszással, ez egy apáról és a fiáról szól. A fiú, a történethez ennyit azért kell tudni, születése közben sérült meg, és a mozgás központja bénult meg, és így teljesen fizikálisan maga tehetetlen, de épp intellektusú fiatalember. És ez a fiatalember nagyon szerette különleges módon a sportot, és az édesapja is hát sokat vitte különböző helyekre, és egyszer beneveztek a triatlon olimpiára. És arról szól ez a rövid 4,5 perces kis filmecske, hogy mit tesz egy apa a saját gyermekéért. És ha egy apa erre képes, akkor nekünk még inkább esélyünk van arra, testvéreim, hogy valóban a mennyei atyánkat is ilyen módon tudjuk megérteni, kérni és elfogadni, és így nézzük meg ezt a rövid bejátszást. Megpróbálom elindítani. Miután ebben a formában utoljára vagyunk így együtt, testvérek, azt kérem, hogy most befejezésül, az ige hirdetés lezárásaként a Clairvaux-i Bernát imádságát mondjuk el együtt, a 708. oldalon található imádságot. Jöjj népek megváltója, jöjj Urunk Jézus, és örvendeztes meg minket isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj hát és gyógyítsd meg vakságunkat. Jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben. Jöjj isteni dicsőség fényessége, jöjj Isten ereje és bölcsessége, világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazza veszélytől, gyógyítsd vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot. Vezess bennünket kézenfogva, akaratod szerint földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk. Amen.